Látják, ilyen szobát máshol nem talált volna. A szoba valóban tágas volt és világos, nagy ablakokkal. Itt is múlt századi bútorok voltak, akár csak a szalomban, nagy, vaskos tölgyfa ágy, a két ablak között pedig egy empire stílusú íróasztal. Az előtt nyilván Monsieur Trémieuxé volt, aztán nem találtak neki máshol helyet. Az ablakokat nehéz bársonyfüggönyök keretezték, a falakat pedig fekete vagy aranyozott rámás régi családi fotók díszítették. Egy apró kényelmetlenség azért van, osztozni kell a fürdőszobán. Mindig megvártam, hogy ő menjen be először, és kopogtatás nélkül soha nem léptem be. Gondolom, távozása után ön semmit sem vett el innen. Egészen biztosan nem. Miután a lány eltűnt, átkutatta a holmijait. Nem volt itt sok kutatnivaló. Csak megnéztem, hogy elvitte-e a cókmókját. És nem vitte el. Nem. Meggyőződhet róla. A komódon ott hevert egy fésű, egy hajkefe, egy olcsó manikűrkészlet meg egy divatos márkájú púderes doboz. Volt még két orvosságos üveg, az egyikben aszpirin, a másikban altatótabletták. Megré kinyitogatta a fiókokat, de csak némi fehér neműt talált, és egy műsejem kombinéba csavart villanyvasalót. Na mit mondtam? Kiáltott fel Madame Trémieux. Mit? Arra is figyelmeztettem, hogy nálam tilos mosni meg vasalni. Szóval ezt csinálta, amikor esténként egy órára bezárkózott a fürdőszobába. És ezért zárta be mindig kulcsra. Egy másik fiókban egy doboz közönséges levélpapír volt, két-három ceruza meg egy toll. A szekrényben kartonpongyola lógott, az alján egy kék vulkánfiber bőrönd állt. A bőrönd kulcsra volt zárva, a kulcs sehol. Megré a bicskája hegyével pattintotta fel a zárat. Erre az idős hölgy is odajött. A bőrönd üres volt. Soha senki nem kérdezősködött utána. Senki. És önnek soha nem támadt olyan érzése, hogy a távollétében járt valaki a lakásban. Azt észrevettem volna. Minden egyes tárgyról tudom, hogy hol a helye. Telefonáltak neki néha. Egyetlen egyszer. És pontosan mikor? Úgy két hete. Nem. Régebben. Talán egy hónapja. Egyszer este, 8 óra tájban telefonáltak, éppen a szobájában ült, és valaki vele akart beszélni. Férfi, egy nő, vissza tudna emlékezni, mit mondott pontosan. Azt mondta, Mademoiselle Laboine otthon van. Igen, mondtam, és bekopogtam hozzá. Telefonhoz kérik, Mademoiselle Louise. Engem? Csodálkozott. Igen, magát. Jövök. No, akkor éreztem úgy, hogy sírt. A telefon előtt vagy után. Előtte, amikor kijött a szobájából. Rendesen fel volt öltözve. Nem. Pongyolában, mezítláb jött ki. Ön hallotta, mit mond a telefonba. Jóformán semmit sem mondott. Csak annyit, hogy igen, igen, kicsoda, talán, akkor találkozunk. El is ment. 10 perc múlva. Aznap este hánykor jött meg? Éjjel haza se jött. Láttam, hogy csak reggel 6-kor érkezett meg. Már vártam, elhatároztam, hogy kirakom. Azt mondta, hogy egy beteg rokonánál kellett éjszakáznia. Nem úgy nézett ki, mint aki átmulatta az éjszakát. Lefeküdt, és két napig ki sem mozdult a szobájából. Úgy vittem be neki némi ennivalót, megvettem neki aszpirint. Panaszkodott, hogy náthás lett. Miközben Megré látszólag rá se hederített, a fejében lassacskán összeállt a kép, hogyan élhetett a két nő a sötét, zsúfolt lakásban. Az asszonnyal nem volt nehéz dolga, ott állt előtte. Azt már nehezebb volt elképzelnie, hogyan viselkedhetett a lány, milyen volt a hangja, a mozdulatai, és főleg, hogy mit gondolt magában. Azt már tudta, hogy hívták, már ha valóban úgy hívták. Azt is tudta, hol lakott az utóbbi két hónapban, hol töltötte estéi egy részét. Azt is tudta róla, hogy kétszer elment a Dóai utcába estéi ruhát kölcsönözni. Először fizetett is. A második alkalommal csak 2-300 frank volt nála, ami épp hogy egy taxira vagy egy szerényebb vacsorára elég. Lehet, hogy a telefonhívás után ment el először Mademoiselle Irénehez. Nem valószínű. Mert azon az estén nem túl későn állított be hozzá. Ráadásul reggel 6-ra ért haza a Klisséi utcába, a saját ruhájában meg kabátjában. Közben nem adhatta vissza az estéi ruhát, mert Mademoiselle Irene később szokott kelni. Mindebből az következik, hogy 2 hónappal ezelőtt, szilveszter táján még nem futott ki teljesen a pénzéből, hiszen szobát is tudott bérelni. Még volt a zsebében valami, de nem sok. Alkudoznia kellett, hogy kevesebbet fizessen a szobáért. Reggel nagyjából mindig ugyanakkor ment el. Eleinte 8:30-kor, aztán 9 után. Mit csinált napközben? Meg olyankor, amikor nem otthon töltötte az estéit. Olvasni nem olvasott. Egyetlen könyv, egyetlen képes újság sem volt a szobában. Ha vart, akkor legfeljebb a ruháit javítgatta, mert csak 3 spulni cérna, egy gyűszű, egy olló, egy kis tokban néhány tőű meg harisnyához való bézs színű selyemfonal volt az egyik fiókban. Paul doktor szerint 20 éves lehetett. Esküszöm, többé soha nem adok ki szobát. Gondolom, ő maga takarított. Remélem, nem néz cselédnek. Egyikük megpróbálkozott vele, de elhiheti nekem, hogy többé eszébe sem jutott ilyesmi. Mit csinált vasárnaponként? Reggel sokáig aludt. Már az első héten felfigyeltem rá, hogy nem megy misére. Megkérdeztem, hogy katolikus-e, azt felelte, hogy igen. De csak hogy mondjon valamit, érti, ugye? Néha csak délután egy körül ment el hazúról. Gondolom, moziba ment. Emlékszem, egyszer találtam egy mozijegyet a szobájában. Nem tudja, melyik moziban volt. Nem figyeltem oda. Rózsaszínű jegy volt. Csak egy. Megré hirtelen súlyos, ellentmondást nem tűrő tekintettel nézett az idős hölgyre. Mi volt a kézitáskájában? Honnan tudhatnám? Feleljen! Egyszer-kétszer csak belenézett a táskájába, ha letette valahová. Nemigen tette ő le sehová. Látta a személyi igazolványát? Nem. Nem volt személyije. A táskájában nem. Minden esetre akkor nem volt. Csak egy héttel ezelőtt sikerült belenéznem. Amikor már kezdtem gyanakodni. Mire gyanakodott? Ha rendesen dolgozott volna, akkor ki tudja fizetni a lakbért. És én még olyat nem láttam, hogy egy 20 év körüli lánynak csak egyetlen ruhája legyen. De sehogy se tudtam kiszedni belőle, hogy mivel foglalkozik, honnan jött, hol él a családja. És mit gondolt róla? Hát, hogy talán megszökött a szüleitől. Vagy esetleg, nem tudom. Nem tudtam hová tenni. Bizonyos embereknél az ember rögtön tudja, hogy mihez tartsa magát. Hát nála nem. Akcentusa nem volt. És nem is úgy nézett ki, mint aki vidékről jött. Szerintem iskolázott lány volt. Leszámítva azt, hogy nem válaszolt a kérdéseimre, meg hogy mindig kitért előlem, elég jól nevelt volt. Igen, szerintem jó nevelést kapott. Mi volt a táskájában? Rúzs, púderes doboz, egy zsebkendő és kulcsok. Milyen kulcsok? A lakáskulcs, amit én adtam neki, meg a bőröngye kulcsa. Volt még egy kopott tárcája is, némi pénzzel meg egy fénykép. Ki volt a fényképen, férfi, nő? Egy férfi. De nem olyan fajta, akire maga gondol. Jó 15 éve készült a fotó, már megsárgult, összegyűrődött, és egy 40-es férfi volt rajta. Le tudná írni. Jóképű, elegáns férfi. Engem az lepett meg, hogy olyan nagyon világos öltönyt viselt, alig ha nem vásznat, amilyet gyakran láttam Nizzában. Azért is jutott az eszembe Nizza, mert egy pálmafa volt mögötte. Nem hasonlított rá. A lányra. Nem. Pedig nekem is megfordult a fejemben. Ha az apja, akkor nem hasonlít rá. Felismerné a képen lévő férfit, ha találkoznának. Ha csak nem változott meg nagyon azóta. Nem hozta szóba a dolgot az albérlőjének. Hogy hoztam volna szóba, hogy láttam azt a fényképet. Mondtam volna, hogy kinyitottam a táskáját. Csak éppen beszéltem Nizzáról, a Rivieráról. Ezt vidd el, Jambier mutatott rá Megré a fiókokra, a szekrényben lógó pongyolára meg a bőröndre. A bőröndbe bele is fért minden, de mivel a zárat feltörték, kérniük kellett az öregasszonytól egy madzagot, hogy azzal kössék át. Mondja, kérem, maga szerint lesz nekem kellemetlenségem a dologból. Velünk nem. És az adóhatósággal. Megré megvonta a vállát, és úgy morogta. Az már nem ránk tartozik. 4. fejezet. Amelyben szó esik egy padon üldögélő lányról meg egy éjszakai mulatóban tartott lagziról. Az öreg hölgy perszerésnyire nyitva hagyta az ajtót, és úgy leselkedett után.